Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Figyes. Azért van annak némi diszkrét bája, hogy miközben szinte végleg kikoptak a piacról a szebbnél szebb egyterű automodellek, egyáltalán nem csökkent a kereset a haszonjármű alapú családi járművek iránt. Továbbra is népszerű a kis teherautóból személyautósá alakított VW Caddy, a Citroen Berlingo és márkatársa, vagy a Renault Kangoo és a Toyota Proace. Így immár a Nissan is elérkezettnek látta az időt megalkotni a bő egy éve piacra került kisvállalati Townstar speciális személyautós változatát. A Nissan Townstar kombi ráadásul tisztán elektromos hajtást kapott, ami még jelentős piaci erőnyt jelentett a japán gyártó számára. A 4,5 méter hosszú, oldalsó, tolóajtós, kényelmes kocsi nem csak belső mérete és csoportelső nagyságú, variálható csomagtere, vagy jókora 2,7 méteres tengelytávja és 3 Isofix gyerekülés helye miatt nevezhető családi járműnek, hanem korszerű, takarékos villanyhajtása miatt is. A 122 lóerős villanymotorból és 45 kWh akkucsomagból álló hajtáslánc 285 km-es hatótávra képes. A gyáriak szerint ráadásul váltóáramról akár másfél óra alatt, egyenáramú 80 kW-os töltővel pedig 37 perc alatt is feltölthető, elvileg. A kis terautóból varázsolt Townstar Kombi EV elsőre tehát egy kompromisszumos, de jó választásnak tűnik. Az igazi persze az lenne, ha továbbra is igénybe lehetne venni az elektromos kocsikra korábban adott állami támogatást. Az újdonság további bemutatására Mihályi Norbertet, a Nissan regionális webszolgálati igazgatóját kérjük, akit köszöntök a stúdióban. Szervusz, Norbi!
Szervusz, üdvözlöm én is a hallgatókat!
Nagyon szép az autó, már ha mondhatom azt, egy kis terautóból avanzsált csupa üveg. Nagyon szép az autó. Egyébként nekem szívem csücske ez a kategória. Az általán felsorolt márkák egyik modellje, nagyon kedvelem és vezettem is többet. Megmondom őszintén, hogy nagyon klassz ez az autó. Már mert mindegyik ugyanezt a fazont követi. Nagyon nagy belső teret ad, egy személyautó nem képes erre. Ugyanakkor meg úgy csinálják meg a gyárak ezeket az autókat, hogy fantasztikus a futóművük, a kényelmük, jó nagy a tengelytávjuk, és nagyon-nagyon pakolhatók. De ezeket azt hiszem most kicsit megfejelni igyekszik a Nissan. De mivel?
Hát alapvetően azzal próbálja megfelelni a Nissan, hogy most már elektromos hajtással is lehet ezt az autót vásárolni. És ahogy mondtad, hogy bár az egyterűek kopnak ki ugye a piacról, és Nissan is megjelent a személygépjárműből személygépjárművel átalakított autókkal, azért ennek van egy történeti háttere, hogyha belegondolunk. Hogyha visszaemlékszünk ifjú hanvaskorunkra, akkor a 90-es évek végén és a 2000-es évek elején ugye volt a Nissan Vanette Cargo, ami Vanette Cargo-ból is volt a kétszemélyes ugye furgonváltozat, és volt az úgynevezett kombi változat, amiből ugye ötszemélyes volt, és hátul volt egy nagy csomagtere, és ha jól emlékszel, akkor gyakorlatilag teljesen ugyanezekre az alapokra volt a Serena személygépkocsi, amiben volt egy hétszemélyes. Ugyanis mindig is erős volt a kis haszongépjárművekben a múltban, tehát a Vanette Cargo-val nagyon sokáig nagyon nagy sikereket éltek el Magyarországon is. Emlékszem, amikor a 2000-es évek elején, 2000-ben elkezdtem a Nissan-nál dolgozni, akkor a Vanette Cargo az egy nagyon csúcsmodell volt. Akkor eltelt egy idő, a Vanette Cargo megszűnt, és megjelentek az úgynevezett, elnézést csak kifejezésre, de mi úgy hívtuk, hogy crossbatch modellek, ami a Renault-Nissan közös modelljei voltak. Ugye abból először jött a Nissan esetében a Prima Star és az Interstar, most később megjelent a Kubistar, ami hasonló formájú volt, majd amikor ezek az idők elmúltak, ezek a modellek megmaradtak, ugye megjelent az MV200, ha emlékszel, abból is volt személygépkocsi és haszongépjármű változat, és akkor megjelent az EMV200, és nagyon sokáig szinte egyedülként szerepelt ebbe a kis furgonba, ugye a személygépkocsi változatát Evaliának hívták, volt az elektromos Evalia, illetve volt a haszongépjármű része.
És most az MV200-nak vége akkor?
Az MV200 gyártása, EMV200 és MV200-nak a gyártása is befejeződött, több mint egy évvel ezelőtt, és ennek az alapján érkezett meg, mint egy új modell a Townstar. és aztán utána Ethan Starr.
Na hát, erről mindjárt bővebben fogunk hallani tőled, de még egy kérdés azért előre bocsátanék. Ugye a Renault és a Nissan az testvér márka, legalábbis egy csoportba tartoznak, összeboltoltak majd pár évvel ezelőtt, és megszoktuk, hogy a két márka nagyon sokszor egy alapokra építkezik. Mi a különbség itt most a Renault Kangoo és a Townstar?
Hát először is ugye a Townstar, ami először kijött elektromos verzióban, a kialakítása, a formagémiága külsőre nagyon hasonló, alapvetően belső technikai megoldásokban különbözik. Amikor arról beszéltünk, hogy most megérkezett az Ethan Starr, és első körben akkor beszéljünk a személy autó változatról, akkor ha beülünk az autóba, akkor azt látjuk, hogy először is nagyon kényelmes, nagyon jó felszerelt, ahogy mondta, tehát ha beülsz, nem igazán érzed, hogy egy átalakított haszongépjárműben ülünk, hanem teljesen személygépkocsis komfortja van. Ha meg kívülről nézzük az autót, rögtön azt látjuk, hogy nem is mondanám, hogy hűtőrács, hiszen innen nincsen hűtőrács, nevezzük ezek pajzsnak, ott rögtön megjelenik ez a Kumiko minta, ami a japán... Kumiko minta, ami megjelenik alapvetően az autónak az elején, és ez rögtön a japán életérzést mutatja előre.
Ethan Starrt említettél, az én sajtóanyagom Townstar EV kombiról tesz említést. Mi a különbség?
EV Townstar, Townstar EV, de ahogy mondjuk. Tehát alapvetően az EV mutatja az, hogy electric vehicle, tehát elektromos autó.
Egyébként ezzel a Nissan azt hiszem nagyot szakíthat, hiszen ebben a szegmensben ma még alig van kínálat. Ugye ez az utolsó méteres autónak minősül, tehát olyan kis haszonjárműnek, ami a belvárosokat célozza meg, és néhány kilométert fut egy nap alatt átlagosan, mint a 20-30-50 kilométeren többet nem. Hát ez a tudása, az elektromos tudása például tökéletes ehhez a munkához.
Így van. Maradjunk ugye akkor a személygépkocsi változatnál.
Ez az érdekes számunkra most.
A személygépkocsinak a változat az azért érdekes, mert ugye alapvetően ezeket a kocsikat vagy magában a városban használják, vagy gyakorlatilag mondjuk azt, hogy a város környékéről használják, és valóban a napi megtett kilométer egyébként átlagosan egy autónak, és most a nagy országokat keresztül utazó olyan emberekre gondoljunk, aki tényleg sok száz kilométert belerak, az átlag kilométer, ez gyakorlatilag 50-60 kilométer per nap, annál nem több. Most ennek az autónak a kapacitása a legalacsonyabb esetben is 285 kilométer. Ha azt nézzük, hogy mondjuk családi autóként ezt arra használja, mondjuk egy családanya, hogy a gyermekeket hozza, viszi és elintézi a napi teendőket, vagy egy családapa, akkor azt látjuk, hogy szinte 5-6 napig nem is kell tölteni az autót, és utána tudjuk rárakni a töltőre.
Külsőre mit hoz ez az autó? Ha jól látom, ugyanaz az iskolát követi, mint az általam a felvezetőben felsorolt modellek. Rövid motorháztető, majd pedig egy puttonyszerű valami, és ez a lényeg, itt a vége, de a puttonyban nem mindegy, mi fér bele.
Így van, puttony nagyon nem mindegy. Alapvetően ennek az autónak a csomagtere 800 literes. Viszont hogyha amit ugye még meg tudunk jobban növelni, mert a hátsó sor az sinen tolható.
Ez is egyébként, ez sem jellemző minden márka
modelljére. Ezzel szemben, hogyha ledöntjük a hátsó üléseket, akkor gyakorlatilag kialakul egy 2500 literes csomagtér. Tehát, hogyha arról beszélünk, hogy egy családnak valamit el kell szállítani, nagyobb csomagot költözik, vagy bármilyen előfordul, akkor nem kell egy haszongépjárművet bérelni, vagy nem kell fuvaros bérelni, hanem egy 2500 literes csomagtért bőven be tudunk pakolni. Na, de van olyan is egyébként, hogy csak családdal utazunk, tehát hátul megvan a csomagtér, be tudunk pakolni, de azt tudjuk, hogy egy családdal, három gyerekkel mondjuk utazik egy család, akkor rengeteg apróságot el akarunk helyezni az ajtókba, a konzolokon és minden. Összeszámolva körülbelül 49 liternyi csomagtér van még, amit a különböző apró dolgok elpakolására tudunk...
Az nem kevés egyébként.
Az nagyon sok.
Igen. Ha három gyereket említettél, ez nagyon fontos az a szám, úgy látom a Nissannál, mert hogy három Isofix üléspontot épített be eleve a gyár. Tehát három gyerekes családnak készült.
Három gyerekes családok is nyugodtan tudják használni. Nyilván ez nagyon fontos, hogyha ilyet csinálunk, akkor legyen teljesen jól kihasználható.
Ez a családbarátság
egyik. Ez a családbarátság egyik előnye, így ahogy mondod. Ami még egyébként érdekes az autóra, hogy azon kívül, hogy meg lehet jól pakolni, ezen kívül 1500 kg-nyi vontatási kapacitást kínál.
Tehát, hogyha egy család elindul kempingezni, akkor ugye tud magával vinni egy lakó kocsit.
Mondhatnánk azt, hogy ez biztos, hogy egy jó utánfutót lehet hozzárakni, tehát ezt el tudja mondhatni. Ráadásul továbbra is azt lehet mondani, hogy amikor bármikor, vegyük azt, hogy egy család mondjuk egy házban lakik, vagy bármit, és még olyan dolgokat kell szállítania.
Zongora.
Zongorának a súlya azért a tombos. De mondjuk az, hogy virágföldet bármit akar vinni, akkor nem kell külön haszongépjárművet csinálni, hanem annak ellenére, hogy egy elektromos autó, ennek ellenére nagy vontató kapacitása van.
Nekem nagyon tetszik egyébként, hogy a kocsi mérete sem egy kis autó, tehát 4,5 méteres, tehát éppen az a határ, ami a középkategóriát elválasztja az alsó középtől, tehát egy elég nagy méretű autóról beszélünk, a tengelytávja is ennek megfelelő, hiszen 2,7 méter, hát az már éppen egy arasznyira van a 3 métertől, ami egyébként egy nagyon nagy tengelytávnak számít az autós világban. Meghatározza a futómű kényelmét, a futás kényelmet.
Hogyha belegondolunk, hogy a belső méreteket kivetítjük az autóra, és most egy kicsit elválasztjuk, ugye azt mondjuk, hogy a kombi, tehát a személygépkocsi változat, vagy a furgon, akkor a furgon változatban két szabványos euraklapot be lehet pakolni. Ez is mutatja, hogy mekkora az autónak a mérete.
Tehát két köbméter, ha jól értem.
Gyakorlatilag.
De ha már itt idehoztál egy pillanatra a furgon változatot, abban nincs elektromos hajtás?
De ebben is van, bizony-bizony. Tehát most már a haszongépjárműben is van elektromos hajtás. Ugye ebben az esetben is ebben kétfajta hosszúságban van az úgynevezett L1-es és az L2-es. Nyilván az L2-es az hosszabb, de a hatótávja attól függ, hogy vegyes üzembe vagy városi üzembe nézzük, nyilván el tudjuk választani a hosszabb és a rövidebbet, hiszen a hosszabbnak nyilván nagyobb a súlya. Ezeknek a kapacitása 271 kilométertől egészen a 405 kilométerig is terjed. Tehát az L1-es változatnak nyilván, hogyha nem nagyon van megpakolva, akkor viszonylag nagy kapacitást el lehet beleérni.
Visszatérve a személy változatra. Nekem egyébként ez a szívem csücske itt ebből a modell családból. 122 lóerő nem tűnik nagy erősségnek.
De a 245 Nm nyomaték,
de az már, igen, az már így van, és 45 kWh akkumulátor sem számít már a kicsiknek, kicsik így közé. Van. Nekem az is szimpatikus, hogy a gyár megpróbálja eladni nekem, mint leendő vásárolnak, hogy egy 11 vagy 22 kW-os AC töltővel, tehát váltóáramú töltővel 90 perc alatt lehet föltölteni 15 és 80% között. Ezek szerint 11 vagy 22 kW-os töltési lehetőség van minden modellben, vagy pedig...
Alapvetően ugye már az igények alapján szinte azt lehet mondani, hogy már csak a 22 kW-os fedélzeti töltővel rendelkező autót hozzuk, hiszen ezt keresik. Még van készleten a kis...
Gyárilag be van építve.
Így van. Ugye ezzel tudjuk az egyenáramú töltést is elősegíteni a gyors töltésből, és ebben lehet gyorsan föltölteni, ugye egy 80 kW-os egyenáramú töltéssel lehet föltölteni 37 perc alatt. De ami még nagyon fontos, hogy a 22 kWh-s fedélzeti töltővel rendelkező autónál van hőszivattyú, ami még azt segíti, hogy az autónak ugye a akkumulátorában keletkező hulladékhőt, azt be tudja vinni az autó fűtésére, és ezáltal teljesen komfortos lesz ennek az autónak a használata.
Hát ennyit a hajtásláncról. Nyilván arról még nem kaptam én legalábbis információt, hogy milyen a felfüggesztése a kocsinak. Minden esetre hogyha egy gyár átalakít egy autót, tehát átépít egy kis haszonyú járművet, akkor igyekszik a független felfüggesztést alkalmazni.
Igen, gyakorlatilag az első felfüggesztés ez egy megperson felfüggesztés, a hátsó felfüggesztés pedig törzsdíjas felfüggesztés, ami magát a kényelmet biztosítja. De ha már egy kicsit beszélgetünk ugye a belső kényelemről és a személyautós változatról, akkor olyan dolgokkal rendelkezik a EV Tonstar vagy Tonstar EV, hogy gyakorlatilag ugye applikációval az autót már előre lehet ugye hűteni, fűteni, főleg a töltőn van, ez nagyon fontos, amikor elindulunk, ne az akkumulátorból vegyük el az energiát.
Tehát a távolból lehet ezt
működtetni. Így van. Az összes olyan biztonsági felszereltséggel rendelkezik, ami azt gondolom, hogy személyautóknak van már főleg egy kicsit prémiumabbnál elvárható, tehát rendelkezik a ProPilot Assistant vezetéstámogatási rendszerrel.
Ez mit csinál például?
Gyakorlatilag ez azt csinálja, hogy tudja tartani a sávot, tehát van rajta sávérzékelés, mondjuk az, hogy távolságtartó automatika van benne, tehát a ráfékezésnél az autó automatikusan lassít, ha az előttünk lévő autó lassít. Vészfékezés asszisztens van rajta, tehát érzékeli elől és hátul is, hogyha valami mozgás történik, ami váratlan, tehát abban a pillanatban a jelezés, ha kell, akkor beavatkozik. Van benne egy 360 fokos around view monitor, az azt jelenti, hogy a beszerelt kameráknak köszönhetően körbelátjuk az autót, hogyha ezzel a felszereltséggel veszük, tehát előre-hátra parkolás tolatásnál, főleg a városban, hiszen olyan autóról beszélünk, ami többségében ott használhatnak, az is nagy segítséget ad. Ugye ez a haszongépjármű verziónál is van, tehát azt gondolom, főleg, hogy ezzel valamit szállítunk és jól meg van pakolva, akkor nagyon fontos, hogy előre-hátra, jobbra-balra jól lássunk. Ha a személygépkocsi változatát tovább nézzük, akkor kétzónás klíma van benne, sőt a hátsó ülésre pedig ugye befújó, levegőbefújó van, tehát a hátul utazók is megkapják a kellő hűtés-fűtést, arról van szó. Nem fogunk azzal találkozni, hogy elül mondjuk az első utasok már kellően lehűlnek egy meleg, forró nyári napon, ami, ahogy látjuk, az elmúlt hetekben előfordult, hanem a hátsó sorban ülő utasok is megkapják ezeket.
Ha jól tudom, fűtött szélvédő is, és fűtött kormánykerék is igényelhető.
Így van, csomagokban rendelhető a fűtött kormány, az első ülések fűtöttetek, az első olvadást gyorsan segíti az első fűthető szélvédő is.
Nagyon fontos, hogy egy családi autónál különösen, hogy hát mennyire terheli a családi büdzsét a rendszeres szervizelés, vagy éppen a garanciális időn túli szervizelések költsége. Itt azt hiszem, elég sokat kell várni ahhoz, hogy az embernek fizetnie kelljen a szervizelésért, hiszen a garanciaidő elég hosszú.
A garanciaidő ez hosszú, tehát a Nissan azogépjárműveknél ez a 5 év vagy 150 ezer kilométer a gyári garancia, és ez a kombi verzióra is vonatkozik. Nyilván az éves szervizekre el kell vinni az autót, az éves karbantartásokra, de miután egy elektromos autóról beszélünk, ezeknek a karbantartási költsége lényegesen olcsóbb, mint a belső égésű motorokkal szerelt autóknál, hiszen kezdjük ott, hogy nincs olajcsere, nincsen olajszűrőcsere, tehát csomó olyan költséggel nem kell szembenéznünk az elektromos autóknál, ami belső égésű motoroknál viszont előfordul.
Viszont nagyon fontos, hogy az akkumulátor csomag, az meddig bírja, ha jól tudom, általánosnak számít ma már az autóiparban a 8-9 éves garanciaidő. Ti is
más, így van. Nissan esetén is az elektromos autók esetében használt lítium-ion csomagokra, akkumulátor csomagokra egy kiterjesztettebb garancia van. Nyilván ennek is alapfeltétele, hogy az autót rendszeresen vigyék el éves karbantartásra, és tudják ellenőrizni.
Családi autóról beszélünk folyamatosan, meg is pendítettem a felkomban, ugye, hogy jó lenne, hogyha az állami támogatás újra igénybe vehető lenne elektromos autóra plusz neki. Családira, hát gondold el, hogyha két támogatás lehetne erre az autóra igényben, akkor fantasztikus ár.
Igen.
De hát egyelőre a családi támogatás nem igényelhető elvileg sem, mert csak 5 személyesre van gyárilag.
Ebből érkezik egyébként a személygépkocsi verzióból, és várjuk az úgynevezett L2-es hosszúságot, amiből lesz most már akkor 7 személyes is.
Tehát akkor már is
még egész pontosan nem tudjuk, hogy mikor érkezik, de erre most már van ígéretünk.
Ez egy új irányzat, egy nagyon jó irányzat gyakorlatilag a családok számára. Gondolom én, most itt arról nem beszéltünk a törvények miatt, de az érzékeltetni kell, hogy egy ilyen személyautóvá alakított kis haszonjármű elektromos hajtással hogyan viszonyul az általánosan kifejezetten elektromos autóvá épített személyautók árához képest. Mert gondolom én, hogy azért ez kicsit más árkategória.
Igen, ez egy picivel magasabb árkategória, de belegondolunk abba, hogy ma már hol vannak egyébként a közepesebb motorra rendelkező személygépkocsiknak az árai, akkor azt mondom, hogy már nem kirívóan magas, valamennyi felárral kell kalkulálni.
Mi az oka ennek?
Hát alapvetően magának az autónak az akkumulátora az, ami a költséges. Uh-huh. Tehát igen, tudjuk azt, hogy az autónak a benzinmotor, belső égésű motor benne nincsen.
Ja, te félreértettél, nem a benzinmotor és az elektromos áram között, hanem egy másik elektromoshoz képest, ami kifejezetten személyautó. Azt szerintem az drágább, mint ebből a kis haszonjárműből átalakított személyautó ára. Csak azért gondoltam erre.
Nem sokkal drágább. Tehát nyilván a kapacitása, a pakolhatósága, ugye ez befolyásolja az egészet, sőt most már olyan dolgokkal rendelkezik, ami nem feltétlenül elvárt minden elektromos autónál, ugye a hőszivattyúról beszéltünk, azokat a felszereltségeket nézzük, amit a kényelmi részét is kiemel és támogatja az autónak. Ehhez képest azt gondolom, ez a plusz felár nem olyan rettentően sok.
Mikorra várható, hogy beérkeznek az első modellek az országba?
Gyakorlatilag ez az autók már vannak, tehát most már el lehet menni a márkákat.
A furgon változat, vagy a személyautó is?
Mind a kettő, tehát mind a furgon, mind a személy változat megtalálható a kereskedőknél, ki lehet őket próbálni, és a furgon esetében ugye a rövidebb is, a hosszabb is megtalálható, úgyhogy arra biztatom a kedves hallgatókat, hogyha hogyha éreznek affinitást az elektromos autózáshoz, és azt gondolják, és én is azt gondolom, hogy a felhasználásukhoz ez fontos, hiszen azért ezt megjegyzem, hogy nem minden esetben megfelelő mindig az elektromos autó, tehát az ember, amikor elektromos autó vásárlása mellett dönt, akkor pontosan tudni, hogy mire használja az autót. Vannak olyan esetek, amikor kimondottan azt mondom, hogy elektromos autó vásárlása támogatott és javasolt, vannak olyan esetek, amikor esetleg egy hibrid megoldásokkal jobban megfelel. És ha ezt mind összevetjük, akkor tényleg azt javaslom, hogy érdemes elmenni kipróbálni. Ahogy ezt előbb is mondtuk, azért a 245 Nm nyomatékkal ez az autó gyorsan, lendületesen tud indulni, hiszen azon nyaladja a nyomatékot, ami a belső égésű motoros autóknál nincsen. De a jó hír az, hogy ebből van, ahogy mondtam, belső égésű benzinmotorral szerelt verzió is. Ha valaki ezt szeretné, akkor ezt is ki tudja próbálni.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és ezeket elmondtad. Kedves hallgatók, önök Mihály Norbertet, a Nissan regionális vevőszolgálati igazgatóját hallották.
Köszönöm szépen, viszontlátásra.
Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.